Negyedik fejezet. Jacques Copnaul mester. Miközben Gandváros elöljárója és a bíboros mély meghajlással és néhány halk szóval üdvözölte egymást, magas termetű, széles arcú, széles vállú férfi nyomolt Guy a ring után, hogy vele együtt léphessen a terembe. Úgy festett mellette, mint egy szelindek egy róka mellett. Kétcsúcsú, nemes fövege és bőrből készült ujjasa kirít a sejmek és bársonyok környezetéből. Az ajtón álló azt hitt, hogy valami eltévedt lovász, és útját állta. Ho, barátom, ajrám lehet bemenni. A bőrzubonyos férfi hátralökte a vállával. Mit akar ez a fickó? Kérdezte olyan dörgő hangon, hogy az egész terem felfigyelt a különös párbeszédre. Nem látod, hogy én is közéjük tartozom? Neve? Kérdezte az ajtón álló. Jacques Copnaul. Rangja? Harisnya készítő. A három láncocskához. Így áll a cégtáblámon Gandban. Az ajtón álló hátra lépett. Tanácsnokokat és polgármestereket bejelenteni, hát az még csak hagyjám. De egy harisnya készítő, ez már keserves dolog. A bíboros úgy érezte magát, mint aki tűkön ül. Az egész nép odafülelt, odabámult. Lám ő eminenciája két nap óta töri magát, fésülgeti ezeket a flamand medvéket, hogy kisé alkalmasabbá tegye őket a nyilvános mutogatásra, és az ajtón álló most ilyen kurtán furcsán rájuk röffem. Guillaume Rime szokott finom mosolyával az ajtón állóhoz lépett. Jelentse be Jacques Copnaul mestert, Gand városának tanácsi edzőjét, súgta halkam. Ajtón álló, ismételte a bíboros hangosan, jelentse be Jacques Copnaul mestert, nemes Gand városának tanácsi edzőjét. Ez volt a hiba. Guillaume Rime egymaga még képes lett volna áthidalni a nehézséget. A bíboros szavait azonban Copnaul is meghallotta. Istenemre nem! Kiáltotta mennydörgő hangján. Jacques Copnaul harisnya készítő! A susz nem csak harisnyát, hanem nadrágot is jelent, Gant pedig tréfás átvitt értelemben nem csak kesszűt, hanem ártatlanságot is. Hallod-e, ajtón álló? Sem több, sem kevesebb, Istenemre! Harisnya készítő! Na, ez is elég szép cím. A főhercegot nem egyszer kereste kesztyűjét az én harisnyáimban. Hallod-e, ajtón álló? Sem több, sem kevesebb, Istenemre! Harisnya készítő! Ez is elég szép cím. A főherceg úr nem egyszer kereste kesztyűjét az én harisnyáimban. A kösz nem csak harisnyát, hanem nadrágot is jelent, Gant pedig tréfás átvitt értelemben nem csak kesztyűt, hanem ártatlanságot is. Nevetés és taps tört ki. Párizsban hamar megértik a szójátékokat, ennél fogva mindig meg is tapsolják. Tegyük hozzá, hogy Copnaul épp úgy a köznépből való volt, mint a körülötte tolongó közönség. És mivel egy színvonalon álltak, gyorsan villámütésszerűen alakult ki közöttük a kapcsolat. A gőgös támadás, amelyet a flamand harisnya készítő az udvari emberek méltósága ellen intézett, valami olyan öntudatot keltett életre, amely a 15. században még csak bizonytalanul és elmosódottan lappangott a plebejus lelkék mélyén. Ez a harisnya készítő, aki az imént szembeszállt a bíboros úrral, magunk fajta ember. Édes gondolat volt ez azoknak a szegény ördögöknek, akik megszokták, hogy még a Szent Genovéva apátjának alárendelt bíró drabantjainak inasai iránt is tiszteletet és engedelmességet tanúsítsanak, noha az apát maga is csak a bíboros uszályhordozója volt. Copnaul önérzetesen köszöntötte ő eminenciáját, és ez visszaköszönt a mindenható polgárnak, akitől maga 11. Lajos is rettegett. Guillaume Rime Ez a bölcs és rosszmájú férfiú, mint Philippe de Cominé mondja, gúnyos és fensőbséges mosollyal kísérte őket, míg mind a ketten elfoglalták helyüket. A bíboros zavartan és gondterhelten. Kopnol pedig nyugodtan és döjfösen is, bizonyára azon jártatva az eszét, hogy az ő harisnya készítői címe végül is ér annyit, mint bármely más cím, és hogy Burgundi Mária, anyja annak a Margitnak, akit ma adott férjhez, kevésbé tartana tőle, ha bíboros volna, mint így, hogy harisnya készítés a mestersége. Mert egy bíboros nyilván nem lázította volna fel Gand lakóit Merész Károly leányának kegyencei ellen. Egy bíboros valószínűleg nem igen lett volna képes arra, hogy egyetlen szavával minden könnyel és könyörgéssel szemben megerősítse a tömeget. Noha a flandriai trónörökös nő még a vérpad lábánál is kegyelmet esdekelt kegyencei számára a néptől. Ám de a harisnya készítőnek csupán bőrzubbonyos karja egyetlen mozdulatába került, hogy lehújjon a fejetek. Főmagasságú Guy d'Himbercourt és Guillaume Hugoné kancellár urak. Hanem a szegény bíboros megpróbáltatásai még ezzel sem értek véget. Ha már ilyen rossz társaságba keveredett, fenékig kellett ürítenie a keserű kelyhet. Az olvasó talán emlékszik még arra a tolakodó koldusra, aki a prológus kezdetekor a bíborosi emelvény kárpit bojtjaiba csimpaszkodott. Helyét az illusztris vendégek érkeztekor sem hagyta el, sőt, kényelembe helyezkedett, és amíg a prelátusok és követek a tribün ülésein valódi flamand heringek módjára szorongtak, ő nyugodtan keresztbe rakta lábát a bárkány gerendán. Ritka arcátlanság volt. Mivel azonban a figyelem másfelé irányult, az emberek eleinte nem vették észre. A koldus maga ügyet sem vetett mindarra, ami a teremben történt. Olyan gondtalanul himbálta a fejét, mint valami nápoly, és mint egy megszokásból a zajban is gépiesen ismételgette, kérek egy kis könyöradományt. És bizonyára ő volt az egyetlen a jelenlevők közül, aki megállta, hogy fejét se mozdítsa Kopnol és az ajtón álló szóváltásának hallatára. Nos, a véletlen úgy akarta, hogy a Gandhi harisnya készítő mester, aki már is élénk rokon szenvet váltott ki a tömegből, és minden tekintetet magára vonzott, éppen a koldus feje fölött üljön le az emelvény első sorában. A tömeg nem csekély meglepetéssel látta, hogy a flamand követ előbb szemüdre veszi az előtte üldögélő fickót, aztán barátságosan ráveregett, rongyokba burkolt vállára. A koldus megfordult. A két arc meglepetést, felismerést, örömet, stb. Tükrözött, majd a harisnya készítő és a nyomorék, a nézőkkel legkevésbé sem törődve, kéz a kézben halk hangon beszélni kezdett. Klopen, Troire fú szétterült ruhacafatjai olyan hatást keltettek az emelvény aranyos szövetén, mintha valami hernyó mászott volna meg egy narancsot. A különös jelenet újszerűsége olyan dévaj és vidám lármát idézett fel a teremben, hogy a bíboros is nyomban felfigyelt, kisé előrehajolt. Mivel azonban ülőhelyéről nem látott egyebet, mint Troire fú kaszatos zubbonyát, azt is csak homályosan, természetesen azt gondolta, hogy a koldus alamizsnát kér, és felháborodva e vakmerőségen így kiáltott. Palota felügyelő úr, dobja a folyóba ezt a fickót! Az Istenért, bíboros úr, szólt Kopnol el sem eresztve Klopen kezét, hiszen ez az ember, barátom, éljen, éljen, kiáltotta a tömeg. E pillanattól fogva Kopnol mesternek akárcsak Gandban, Párizsban is nagy hitele volt a népnél, mint Philippe de Cominé mondja, mert az ilyen vágású embereknek, ha ennyire zabolátlan természetűek, mindig nagy a becsületük. A bíboros az ajkába harapott. Szomszédjához, a Szent Genovéva apátjához hajolt, és félhangon így szólt hozzá. Mondhatom, fura követeket küldött hozzánk a főherceg úr, Margit hercegnő őnagysága bejelentésére. Hiába vesztegeti udvariasságát ezekre a flamand disznókra, eminenciás uram, felelte az apát. Margaritas ante porcos. Gyöngyöt a disznók elé. Mondja inkább porcos ante margaritam, válaszolt mosolyogva a bíboros. Disznókat küld a főherceg Margit elé. A szójáték az egész reverendás kis udvart elragadtatásra késztette. A bíboros némileg megkönnyebbült. Kopnol meg ő most már kvittek voltak, a bíboros tréfája is sikert aratott. Most pedig engedjék meg azok az olvasóink, akik, mint azt mai stílusban mondani szokás, általánosítani tudnak egy-egy képet vagy gondolatot, hogy megkérdezzük tőlük, vajon tisztán érzékelik-e a palotában levő nagy terem hatalmas tégla idomának látványát ebben a pillanatban, amelyre figyelmüket rögzíteni szeretnők. A terem közepén széles és pompás aranybrokát emelvény támaszkodik a nyugati falnak. Kis csúcsíves ajtón processziószerű sorban különféle komoly személyiségek lépnek az emelvényre, egymás után jelenti be őket az ajtón álló éles hangja. Az első sorokban számos tiszteletet parancsoló ábrázat hermelines, bársonyos meg vörhenny színű kámzsa keretben. A néma méltóság teljes emelvény körül lent, szemben mindenütt nagy tömeg és nagy zaj. A tömegből ezernyi tekintet irányul az emelvényen látható arcok mindegyikére, és ezernyi suttogás kél mindegyik név hallatára. Annyi biztos, hogy a látvány érdekes, és valóban méltó a közfigyelemre. De vajon mi az a színpadféle amotta, terem legvégében és rajta meg alatta az a négy-négy tarkára mázolt hadonászó pajáca? És vajon ki az a fekete köpenyes sápadképű férfi a deszka állvány tövében? Jaj, kedves olvasóim! Pierre Gringoire ez, és az ő prológusa. Na, ugye mindannyian tökéletesen megfeledkeztünk róla. Íme éppen ez az, amitől a költő rettegett. A bíboros belépésének pillanatától Gringoire szüntelenül prológusa érdekében serénykedett. Először azt hagyta meg a színészeknek, akik megakadtak a szavalásba, hogy folytassák hangosabban, majd látva, hogy senki sem figyel rájuk, félbeszakította őket, és csak nem negyed órán át mindaddig, amíg a kényszerű szünet tartott, megállás nélkül izgett, mozgott, topogott a lábával, Gisquet és Leonardot szólongatta, szomszédait bíztatta, hogy figyeljenek az előadásra hasztalanul. A látósugarak hatalmas körének középpontja továbbra is a bíboros, a követség, az emelvény maradt. Mi sajnálatunkra azt kell hinnünk, hogy a prológus bizonyos mértékig már akkor is terhére volt a hallgatóságnak, amikor ő eminenciája megjelent, és oly szörnyű módon elterelte róla az érdeklődést. Végre is az emelvényen ugyanaz a színjáték volt látható, mint a márványlapon. Földművelés és papság, a nemesség és a kereskedelem összeütközése. És sokan voltak, akik szívesebben szemlélték, mint ezt egyszerűen a bíboros talárja, és a kopnol zekéje alatt lélegző, cselekvő, tolongó, húsból és vérből való emberek, a flamand követség és a püspöki udvar alakjában, mintsem azoknak a kimázolt és felcicomázott versben beszélő és úgyszólván szalmával kitömött báboknak az előadásában, akiket Gringoire bújtatott nevetséges sárga meg fehér tunikákba. Mégis, amikor látta, hogy a nyugalom kissé helyre áll, költőnk olyan hadicselt eszelt ki, amellyel majdhogy nem megmentette a helyzetet. Uram! Fordult egyik szomszédjához, egy derék kövér türelmes ábrázatú férfihoz. Mi lenne, ha előről kezdenénk?
Micsodát?
Kérdezte a szomszéd. Hát, a misztériumot, mondta Gringoire.
Ahogy tetszik, felelte a szomszéd.
Gringoire-nak ez a félhelyeslés is elég volt. Személyesen vette kézbe az ügyet, tőle teletően elvegyült a sokadalomban, és kiáltozni kezdett. Lássuk újra a misztériumot! Kezdjék előről!
Az ördögbe is,
szólt Johannes de Molendino. Mi az ott lent?
Lent ott a sarokba. Mit óbégatnak ott?
Gringoire ugyanis négy helyet lármázott.
Né csak pajtások.
Hát a misztériumnak még nincs vége.
Újra akarják kezdeni.
Na hát, ez nem igazság.
Nem kell misztérium,
kiáltoztak a diákok. Levele, levele, nem kell levele. Hanem Gringoire önmagát megsokszorozva, annál hangosabban ordítozott.
Hogy volt, kezdjék előről.
Erre a kiáltozásra a bíboros is felfigyelt. Palotta felügyelő úr, szólt egy magas fekete férfihoz, aki néhány lépésnyire állt tőle. Talán szentelt vízbe pottyantak ezek az ördögök, hogy ilyen pokoli lármát csapnak. A palota felügyelő amolyan kétértű hivatalnok volt. Valami denevér fajta az igazságügyi rendből, keveréke a patkánynak és a madárnak, a bírónak és a katonának. Meglehetős aggodalommal ő eminenciája elégedetlensége miatt közelebb lépett, és hebegve elmagyarázta a bíborosnak, hogy miért helytelenkedik a nép. A dél hamarabb jött el, mint ő eminenciája, és a színészek kénytelenek voltak az előadást ő eminenciája bevárása nélkül megkezdeni. A bíboros elnevette magát.
Szavra, mondom.
Hát ezt az egyetem rektora is megtehette volna. Mi a vélemény a dologról, Guillaume Rimmester?
Bíboros úr, válaszolta Guillaume Rim, elégedjünk meg azzal, hogy legalább a komédia felétől megmenekültünk. Ez is tiszta nyereség.
Folytathatják a figurázást ezek a senkiháziak, tudakolta a palota felügyelő.
Folytassák, csak folytassák, felelte a bíboros. Nekem mindegy, közben majd a breviáriumot olvasom.
A felügyelő az emelvény szélére lépett, egy kézmozdulattal csendet parancsolt, és így kiáltott.
Polgárok, parasztok, városi lakosok! Azoknak is kedvére akarunk tenni, akik azt akarják, hogy hagyják félbe az előadást. Ő eminenciája ezért elrendelte, hogy folytassák.
Ebben aztán mindkét félnek meg kellett nyugodnia. De a szerző is, a közönség is sokáig neheztelt még a bíborosra. A szereplők tehát folytatták nyílt színi fejtegetéseiket. Gringoire azt remélte, hogy művének legalább hátra levő részét végighallgatja a közönség. Ebben a reménységében azonban rövidesen épp úgy csalódott, mint egyéb képzelgéseiben. A nézőtéren úgy, ahogy valóban helyreállt a csend. Ám de Gringoire nem vette észre, hogy amikor a bíboros elrendelte a játék folytatását, az emelvény még korántsem volt tele. A flamand követek nyomában újabb meg újabb személyiségek érkeztek, valamennyien a kíséret tagjai, és ezeknek nevét és címeit az ajtón álló, Gringoire dialógusát megszakítva és jelentékeny pusztítást végezve abban, időnként bebe kiáltotta a terembe. Képzelhető, milyen hatást vált ki az, amikor egy rikácsoló ajtón álló egy szimű kellős közepén két rím, sőt, gyakran két félsor közé ilyen beszúrásokat iktat.
Jacques Charmoulet magiszter, az egyházi törvényszék királyi ügyésze. Nemes Jean de Harley úr, Párizs város éjszakai őrsége parancsnoki hivatalának őrizője. Nagy tudományú Gaillot de Genoa lovag, Brissac ura, a király főtűzmestere. Drő Rázsié mester, ami nagyságos urunk királyunk Frankoni, Champagne és Briei erdeinek és vizeinek biztosa. Louis de Gravy nemzetes lovagúr királyi tanácsos és kamarás, Franciaország tengernagya, a Vincennes erdők főerdészmestere. Denis Lamercier mester, a párizsi vakok házának felügyelője. És itt tovább, és itt tovább.
A helyzet most már tarthatatlanná vált. Gringoire felháborodottan fogadta ezeket a furcsa kísérő zöngéket, amelyek miatt a közönség csak nehezen követhette a darab menetét. Felháborodása annál indokoltabb volt, mert korántsem titkolta önmaga előtt, hogy műve egyre érdekesebbé válik, és más sem hiányzik már belőle, mint hogy meghallgassák. Igaz is. Leleményesebb drámai szövevényt nehéz lett volna kitalálni. A prológus szereplői mind a négyen halálos zavarban lamentáltak, mivel hogy Párizs városának címerhajójával ékített szépséges páncélingében Véraincessu Patuidea belépett és a maga isteni valóságában mutatkozott meg, maga Vénusz jelent meg előttük. Ő jött el, saját személyében, hogy a világ szépének ígért delfint követelje. Jupiter miközben villámai csak úgy dörögtek az öltözőben, az istennőt pártolta, és az már-már magával is vitte volna a delfint, vagyis cifrázás nélkül szólva, feleségül ment volna a trónörökös úr ő nagyságához, ha egy fehér damasztruhás leánygyermek egy szál margarétával a kezében, átlátszó megszemélyesítése a flandriai király kisasszonynak, nem érkezett volna meg, hogy Vénusszal versenyre keljen. Drámai bonyodalom és váratlan fordulat. Némi vita után Vénusz, Margit és a kulissza mögötti hangok abban állapodtak meg, hogy alávetik magukat Szűz Mária igazságos ítéletének. Még egy szép szerepe volt a darabnak. Dom Pedroé, Mezopotámia királyáé, csak hogy a sok félbeszakítás után végül is már alig lehetett kibogozni, hogy voltak éppen mi lehetett a feladata. Mindezek a szereplők a létrán kapaszkodtak fel a színpadra. Hanem a közönség érzéketlen és értetlen maradt mindeme szépségek iránt. Mintha a bíboros megérkezésekor valamiféle láthatatlan varázsfonál a márványlapról egyszerre az emelvény felé, a terem déli végéből a terem nyugati felére vonzott volna minden tekintetet. Semmi sem tudta a hallgatóságot feloldani a bűvölet alól. A szemek továbbra is odaszegeződtek, ahová eddig elé, és az újonnan érkezők személye, átkos neve, arca, öltözéke szünet nélkül lekötötte a közönség figyelmét. Kétségbejtő állapot. Nem számítva Gisquettet és Lienardot, akik időnként megfordultak, ha Gringoire megcibálta a kabátújukat, és nem számítva a béketűrő kövér szomszédot, senki sem hallgatta, senki sem nézte a szegény, elárvult moralitást. Gringoire most már csak oldalnézetben látott minden arcot. Mennyi keserűséggel szemlélte, mint hogy hogyan roskadt össze apránként dicsőségének és költészetének egész épülete. És micsoda keserűséggel emlékezett arra, hogy ugyanez a tömeg türelmetlenségében már-már fellázadt a paluta felügyelő úr ellen, csak hogy hallhassa az ő művét. És most, hogy itt van előtte, ügyet sem vett rá. Pedig ez ugyanaz az előadás, amely egyhangú ünneplés közepette kezdődött az imént. A nép kegye apály és dagály módjára változik örökkön örökké. Hiszen ha elgondolja az ember, nemrégiben már-már ott tartott a tömeg, hogy felakasztja a palota felügyelő darabontjait. Mit adott volna érte Gringoire, ha még most sem múlt volna el felőle ez a mézédes óra? Végül azonban mégiscsak véget ért az ajtón álló kíméletlen monológia. Mindenki megérkezett már, és Gringoire fellélegzett. A színészek derekasan folytatták a játékot, és vajon mit cselekszik most Kopnol mester, a harisnya készítő? Váratlanul felemelkedik a helyéről, és Gringoire hallja, amint általános figyelem közepette, kivágja az alábbi förtelmes szónoklatot.
Uraim, bár is polgárai és nemes emberei. Istenemre nem tudom, mit csinálunk mi itten. Annyit látok, hogy azok az emberek ott a sarokban, az állványon olyan képet vágnak, mint akik mindjárt őre mennek. Nem tudom, ezt nevezik-e misztériumnak errefelé, de annyi szent, hogy nem valami mulatságos dolog. Szájártatás az egész, semmi más. Negyed órája várom már az első pofont, de hát semmi se történik. Gyáva fickók ezek, akik csak szidalmakkal sebzik egymást. Hívták volna ide a londoni vagy a rotterdami verekedőket. Hát, az aztán igen. Azok aztán öklözték volna egymást, de úgy, hogy minden helyről hallani lehetett volna pufogást. Hát ezek itt, hát szánalmas alakok. Ha legalább eljárnának valami jó keleti táncot, vagy mutatnának valami hókusz-pókuszt. Nekem nem ezt ígérték. Azt mondták, hogy bemutatják a bolondok ünnepét és a pápa választást. Nekünk is van bolond pápánk otthon, Gand városában. Istenemre mondom, ebben nem maradunk le a párizsiak mögött. Hanem hát, hogy is csináljuk mi az ilyet? Összecsődülünk, akár csak itt, aztán kikis orban kidugja a fejét egy lyukon, és valami csúf pofát vág a többiekre. Akit mindenki megtapsol, amiért a legförtelmesebb képet mutatta, az lesz a pápa. Na hát, nagyon szórakoztató dolog. Akarják, hogy a maguk pápáját is úgy válasszuk meg, ahogy mi nálunk szokás. Annyi biztos, hogy nem lesz olyan unalmas, mint ha tovább hallgatjuk ezt a locsogást. Ők is részt vehetnek a játékban, és bemutathatják az ablakból, hogyan tudják fintorgatni az arcukat. No, mit szólnak ehhez, bolgár uraim? Mindkét nemből elég itt a fura példány, hogy flamand módra nevethessünk rajtuk. A képünk pedig épp elég csúnya, hogy reményünk leessen valami szép torzpofára.
Gringoire válaszolni akart. Az elképedéstől, a dütörés, a méltatlankodástól azonban benne rekedt a szó. De különben is a polgárok, akiknek hízelgett, hogy a népszerű harisnyakészítő nemesnek szólítja őket, akkor a lelkesedéssel fogadták az indítványt, hogy minden ellenkezés már eleve hasztalannak ígérkezett. Mit volt mit tenni? Gringoire tűrte, hogy őt is magával ragadja az áradat. Arcát tenyerébe rejtette, mert sajnos nem volt köpenye, amellyel Timantész Agamemnonjának módjára elfedje ábrázatát. Timantész időszámításunk előtti 4. században ókori festő, akinek Ifigénia a feláldozását ábrázoló képén Agamemnon elfedett arccal látható.